A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Jó rádozást kívánok mindenkinek. Kovács Imre, a Rail Cargo Group igazgatóságának tagja, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke. A nap vendége nálunk, én Ércfalvi András vagyok. Amikor legutóbb nálunk járt, akkor 700 ezer tonnáról volt szó. Ukrán gabona Magyarországon keresztül, vagy Magyarországra. Láttam az adatokat, most már 1 millió tonna. Jó pár hónap eltelt, csak ezt akarom mondani, amikor utoljára volt nálunk.
Valóban, hát az elmúlt hónapokban tudtuk fokozni ezt a gabona import mennyiséget, amire a magyar gazdaságnak szüksége van. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen sok-sok irányba sikertörténet, mert egyik az, hogy az ukrán gabona exportjában segítünk, a másik az, hogy a szárazság miatt kiesett termés Magyarországon gyakorlatilag valahogy pótolni tudjuk, és hát ez nem egy olyan egyszerű dolog volt, mert ahogy már korábban is beszéltünk róla, március-áprilisban a nulláról kellett gyakorlatilag felépítenünk ezt a rendszert, és hát itt nem egyik pillanatra a másikra tudunk mozdonyokat, vasúti kocsikat, határtechnológiát, átrakót, jogszabályokat módosítani, hanem hát ez azért egy hosszú folyamat volt, amivel elértük azt, hogy a korábbi mondjuk heti 5-6 vonat helyett most már volt olyan hetünk, amikor 13-15 vonatot is be tudtunk hozni, nem csak gabonával, de például volt olyan hónapunk, és hát azért ezek döbbenetes számok, hogy egy hónapban 5000 darab gabonával töltött vasúti kocsit tudtunk behozni az országba.
Nem akartam rögtön elterelni vagy belekapni az egyik legfontosabb témába, mert talán még fontosabb is van, és ez pedig az energia áremelés, mert ez aztán az összes többi pontot majd befolyásolni fogja. A versenyképességről nagyon sokat szoktunk miért beszélgetni, ugye, meg a vasúti szállítmányozás lehetőségeiről, nehézségeiről is. Ez a mostani energiaárváltozás, ez mit jelent mondjuk a Rail Cargo életében?
Hát én nem is a Rail Cargo-ról beszélnek, hanem a magyar vasúti áruforrozásban dolgozó vasútvállalatokról, ugyanis nem mint Rail Cargo Hungária próbáltunk ugye föllépni itt megoldások érdekében, hanem a Hungrail keretében képviseltük gyakorlatilag a vasúti áruforrozó cégeket. Hát nekünk igazából a 2022-es évben már január 1-től megjelent az étlapunkon a keserű leves, ugyanis azokban az országokban, ahol előre lekötötték az áramszolgáltatók, akik gyakorlatilag a vasúti infrastruktúrán keresztül a vontatási villamos energiát biztosítják a fuvarozók számára, ahol előre lekötötték egy évre, ott gyakorlatilag még a viszonylag nyomott árakon tudták biztosítani a villamos energiát. Magyarországon nem ez volt a gyakorlat, Magyarországon egy spot piacon történt a
napi heti ár?
Napi áron vásároltuk, gyakorlatilag vásárolta a szolgáltató ezt az áramot, ez volt a szabály. Tehát itt nem követett semmit. Ez volt a szabály, korábban ez működött éveken keresztül. Sajnos ez azt jelentette gyakorlatilag nálunk, hogy már az év tavaszán 300%-os költségnövekedésünk volt a villamosenergián keresztül, ami azt jelentette, hogy a összköltségünkben ez korábban egy olyan 7-8%-ot tett ki, most adott esetben relációktól függően ez olyan 25-35%-ra is fölment gyakorlatilag ez a villamosenergia rész arány az összköltségünkben. Tehát ez iszonyatosan nagy költségnövekedés jelentett, amit az árainkban is gyakorlatilag éreztetni kellett. Hát annyit értünk el, de azért hadd mondjak előtte példákat, sok országban történt változás.
Igen, ezt akartam is mondani, más országban kisebb számokat láttam, hát, kisebb növekedést.
Hát
láttam.
Adott esetben például Ausztriában szinte semmi nem volt, mert aki
másféle szerződésrendszerük volt.
Ugyanis liberalizált ott a villamos energiához, vontatási energiához való hozzáférés is, és ez azt jelentette, hogy aki vásárolt egy évre, az gyakorlatilag stabil árszinten. Aki,
amíg le nem jár a szerződés.
Van, aki nem vásárolt be, annak természetesen ott is már bele gyűrűzött ez az általános európai költségnövekedés gyakorlatilag a díjaiba. Hát így például Ausztriában, ahogy mondom, akár 0-tól 10%-ig változott ez az ár. Romániában egy 25%-os költségnövekedés volt, Csehországban egy 30%-os, szlovákoknál volt egy 100%-os, de ez még mindig ugye kevesebb, mint a mi 300%-unk. Most ami történt az elmúlt időszakban, tényleg sikerült a döntéshozókkal asztalhoz ülnünk, és úgy változott a MÁV és a GYESEV-nek a villamosenergia bevásárlási politikája, hogy nem a spotpiacon vásárolnak, hanem negyedévre fognak előre vásárolni, és gyakorlatilag 30 nappal a negyedév előtt mi már tudjuk a tényleges költségeket. Tehát egy hatalmas előny, mert gyakorlatilag havonta, és utólag tudtuk meg gyakorlatilag. Tehát az ügyfelekkel egy folyamatos bizonytalanságban voltunk, és plusz-minusz kellett ugye az árakat eltéríteni. Itt most gyakorlatilag tudjuk már, hogy január 1-től egy olyan 90%-os biztonsága, mert 90%-ot fog lekötni a szolgáltató, és egy 10%-os kis bizonytalanság van azért benne, de most tudjuk azt, hogy mennyi lesz ez a villamosenergia költség a következő 3 hónapra. Viszont még azért egy dolgot szeretnék megemlíteni. Lehet, hogy Magyarországon ugye most nem fog növekedni már olyan szinten a villamosenergiára, mert mi már egy plafonon fönt vagyunk, viszont azért több országban történtek valós ársapkák megállapítása, és például Németországban, Csehországban, és most készül Ausztriában is egy hasonló rendszer, ahol valamilyen úton, módon, ha nem is a villamosenergián keresztül, de egyéb költségcsökkentésekkel megpróbálják a vasúti ipart sújtó villamosenergia költségnövekedést valahol kompenzálni. Erre Magyarországon is volt egy törekvésünk, a TIM-mel készült egy előterjesztés, ami sajnos ugye a minisztériumok átalakítása kapcsán már nem került aláírásra.
Tehát az aktuális minisztériummal tárgyaltak, onnan volt egy igény, ott volt egy tervezet, ami most egyelőre felfüggesztésre került.
Hát gyakorlatilag ez már konkrétan aláírás előtt volt, amit szerintem a hivatalban. Ez azt jelentette volna, hogy hasonló, mint a többi országban, a pályahasználati díjon keresztül egy bizonyos felár eltörlésével körülbelül egy olyan 9 milliárd forint költségcsökkentést kaptak volna, gyakorlatilag kapott volna a vasúti ipar. Mondjuk ez a 9 milliárddal szemben a tényleges, mondjuk 2022-es költségnövekedés, ez kb. 24 milliárd forint volt. De ezt is már tovább tudtuk volna adni. Én nagyon bízom, hogy most az új fölállt minisztériumban újra elő tudjuk venni ezt a témát, és ha már nem is a 2022-es, de a 2023-as évre el tudjuk érni ezt a támogatást. Ez azért nagyon fontos, mert ez a villamosenergia két irányban rontja a versenyképességet. Egyrészben az irányvonatoknál, ami a teljes vasúti ipart, az összes vasútvállalatot sújtja, gyakorlatilag a magyar versenyképességet sújtja, mert a környező országokban sokkal alacsonyabb a villamosenergia szintje. Például az Ausztriában még nem mérsékelt, de majd mérsékelésre kerülő,
kapó,
így van. Tehát a még a nem mérsékelt, az fele annyiba kerül, mint az első negyedévre meghirdetett magyar villamosenergia.
Tehát sokkal olcsóbban tudnak.
Sokkal olcsóbb például.
Sokkal hatékonyabban tudnak működni a külföldi versenytársak. Ez
lehet, így van, és el lehet terelni gyakorlatilag a forgalmakat.
Meg lehet minket kerülni, erről sokat beszélgetünk, észak, dél, kelet, nyugat, de végül is, ha megéri, akkor ki lehet minket kerülni.
Igen, ez a 93 ezer négyzetkilométer ugye nagyon közepén van Európának, de mivel kicsi, ezért ki is lehet kerülni. Tehát nem csak az a lényeg, hogy csökkentsünk, hanem magát az árszintet is figyelembe kell venni. Tehát az irányvonatoknál egyértelműen elkerülhető Magyarország, és hát a másik az pedig az egyes kocsi forrazás, amiről sokat beszéltünk, itt pedig ugye a közúttal versenyzünk.
Azért ezt tisztázok, ha most ebbe megyünk, akkor viszont ezt tisztázni kell, ezt az egyes kocsi fogalmát. Ez apró munka, én ezt szoktam magamban mondani, ez egy apró munka, ugye, amit önök végeznek, és csak önök végeznek Magyarországon, és itt még a tűzifa is nagyon fontos. Akkor ezt a kettőt rakjuk itt csokorba, jó? Milyen feladat ez az egyes kocsi?
Hát igen, ez az aprólékos munka, én ugye macerás munkának szoktam nevezni. Ugye hát a vasúti fuvarozásban van egy egyszerűbb fuvarozási mód, amikor irányvonatokat bonyolítunk, egy nagy kibocsátó.
Egy vontató, sok kocsi.
Egy cégtől, egy iparvágányról kihúzunk egy egész vonatot, és azt elvisszük akár Franciaországba, ahol egy iparvágányon szintén kiszolgáltatjuk ott, és az üres kocsit ugyanúgy visszahozzuk. Ezen kívül viszont van egy olyan, amikor a közúttal versenyzünk, amikor egy kis állomásról egy kocsit hozunk el. Ezt a kocsit mondjuk Balassagyarmatról el kell vinnünk különböző rendezési pontokon keresztül Budapestre, és mondjuk onnét újra rendezzük, és elvisszük mondjuk Franciaországba, vagy Németországba, vagy éppen Görögországba. Itt nem a többi vasútvállalattal versenyzünk, ez egy nagyon költségigényes vasúti fuvarozási mód, mert például egy ilyen esetben is 4-5 rendezési ponton hozzá kell nyúlni a vasúti kocsihoz, rendező pályaudvarokat használunk, erre különböző ugye dízelvontatású eszközöket kell használni, tehát ez nagyon drága. Ez önköltség, tehát hogyha ezt mi önköltségi áron kínáljuk, akkor ez nem versenyképes a közúttal. Ezért gyakorlatilag, és ez egy nagy siker, azt gondolom, hogy a magyar közlekedés politikában sikerült egy egyes kocsi támogatási rendszert kidolgozni. Ez egy a 6,4 milliárdos támogatást jelentett Magyarországon. Ezt 5 vasútvállalat használja Magyarországon ezt a támogatást. Ezzel tudtuk biztosítani azt, hogy körülbelül 700 kis és középvállalat, de egyébként a MOL, a Borsodken vagy az erdőgazdaságok is tudnak.
Az 600 állomás, környéki állomás.
Így van.
Az egész ország térkép előttünk van 600 pont, ugye?
Így van.
400 iparvágány, nem tudom, 700 kis vállalkozás, és akár egy kocsira elmenni 200 követete. Ez piacapon nem érné meg, ez csak állami támogatással véghezhető el, ugye? Most magyar, ez eddig sem volt könnyű feladat, és értettük, hogy kell a kormányzati támogatás hozzá. Ez, amit egy zsákfaluba buszt üzemeltetni, ugye? Teljesen ugyanaz. Ehhez jött még akkor a tűzifa kérdés. Hát ezt még, nem is tudtam, hogy ez is az önök területe.
Még azért van benne egy kis
plusz csavar,
és az előző témánk itt is becsatlakozik. Ugye kaptuk ezt a támogatást. Ez pár hónap alatt egy sikertörténetté alakult, ugyanis nem az, hogy megállítottuk ennek a forgalomnak a csökkenését, hanem elindultunk egy növekedési pályára. Csak év közepére olyan szintű lett a villamosenergia ár növekedés, hogy gyakorlatilag ezzel már megint kiárasztuk magunkat a közúttal szemben.
Visszaelőzött a közúti fuvarozás.
Így van, pontosan. Ezért is nyomtuk nagyon ugye ezt a lobbit, hogy igenis ezt a villamosenergia, európai szinten kimagasló villamosenergia növekedést és villamosenergia szintet, ezt valahogyan kompenzáljuk. Emellett azért föntartjuk ezt a rendszert, de az utolsó fél évben egy picit megtorpant ugye a növekedésünk. De ami bizonyítja, hogy igenis szükség van a magyar kormánynak, a magyar gazdaságnak erre a fuvarozásra, mert most ebben az esetben, amikor ugye a gázárak emelkedése miatt előtérbe került a szén és a fa tüzelésnek a forszírozása, ennek a támogatása, akkor hát ez az egyes kocsi támogatás, egyes kocsi forgalommal tudtunk beállni, és tudtuk azt elérni, hogy 12 ezer tonna fát fuvaroztunk már Magyarországon belül, ez 155 pont között fuvaroztunk ilyen egyes kocsikat, ez körülbelül egy a 300 vagon volt, és hát ezek a vagonok 5000 kilométert tettek meg Magyarországon.
Ez könnyen érted, erdőgazdaságtól egészen egy kis településig, ugye?
Vagy Dunán, nagyobb település. Jellemzően Dunántúlról, Pest térségébe, vagy az Alföld térségébe 3-400 kilométert is fuvaroztuk ezeket a küldeményeket. Ha nem lenne egyes kocsi fuvarozás, akkor nem tudott volna senki ehhez a megoldáshoz nyúlni, akkor erre közúton kellett volna megoldásokat találni.
Még több autó, még több kamion, hát, és ezt nem is vállalták volna, azért nincs is annyi szállítmány.
Igen, nincs rá kapacitás.
Világos, akkor ezt a támogatási formát muszáj fenntartani, illetve a villamos energia kérdést, hogy ezt az ársapkát valamilyen módon itt érvényesíteni kell Magyarországon is, mert különben nem működhet.
Hát így van, ezekkel ugye a
tímmel... Nem lesz, aki elviszi.
Ez így van.
Ezt így lehet van. Így mondanom?
Így van. Hát mi nagyon reméljük azt, hogy az új fölálló minisztériummal, ahol ugye közlekedési tárcának is hívják, és ennek nagyon-nagyon örül igazából a közlekedési ipar, hogy maga a közlekedése egy minisztérium nevében meg is jelenik. Mi nagyon reméljük, hogy nagyon gyorsan föláll ez az apparátus, mert nagyon nagy szükségünk van itt a koordinációra, az egyes kocsival kapcsolatban, a villamosenergiával kapcsolatban, vagy éppenséggel akár az ukrán gabonaszállítással kapcsolatban, mert itt is most, tehát folyamatosan új dolgokra kell reagálnunk. Például föl kell hívnunk a döntéshozók figyelmét, hogy jó pár állomáson a polgármesterek megtiltották a gabona rakodást.
Miért?
Hát azért, mert a gabona kirakodáskor adott esetben por keletkezik. Nyíregyháza, Sóstó, Nyírbátor, Kemecse, Pátroha vagy Kisvárda polgármesterét tiltották meg a gabona kirakást. Ha ez tovább megy ez a folyamat, akkor gyakorlatilag mi hiába hozzuk be Záhonyon keresztül, és bővítjük a kapacitásokat átrakókkal.
Eddig itt nem voltak átrakó vagy kirakó pontok, ezek újonnan létesült pontok?
Hát mivel be kell hozni ezt a gabonát, eddig magyar export gabona volt, igen. Most import gabona volt,
tehát valahol most most áll föl ez a rendszer,
igen, ehhez akkor
átrakópontok kellenek, végpontok kellenek, és ott valahol mozgatni kell ezt
az árut. De most el kell dönteni, most egy kicsit sarkítva, el kell akarunk dönteni annak gabonát, a polgár, vagy... nem, akarok kenyeret, akarom az állatokat ellátni takarmánnyal, vagy megszüntetem gyakorlatilag itt ezt az átrakási lehetőséget. És ezek miatt is nagyon szükségünk van arra, Agrárminisztériumban már jelentkeztünk ezzel kapcsolatban, hogy igenis próbáljuk fölhívni az önkormányzatok figyelmét, hogy itt azért valamit valamiért. És itt is nagyon-nagyon számítunk arra, hogy a minisztérium, a közlekedési minisztérium is beáll ebbe, és segíteni fog nekünk.
Tudom, mennyit hallani a hírekben, hogy mennyire szükség van erre a gabonára szerte a világon. Óriási, az ukránoknak is óriási szüksége van, hogy ezt a felesleget el tudják adni, a világnak meg szüksége van a gabonára. De hát itt most toleranciára lesz szükség ezek szerint, meg mindenféle minisztériumoknak az együttműködésére, meg a polgármesterek, polgárok együttműködésére, az, hogy ez a gabona valamilyen módon odaérjen, ahol kell, és ez most itt Magyarországon kell. És hát én értem, hogy a polgármesterhez meg jönnek a telefonok, hogy porzik az állomás, mert gabonát raknak ki. Eddig nem raktak itt gabonát, ugye?
Hát, nára, ugye, de
igen,
én egy ugye régi öreg vasutas vagyok, és nagyon-nagyon sok olyan tárgyaláson voltam már jelen, amikor ugye rendezőpályaudvarak környékére költöztek lakóparkok.
És hát akkor megjelenik a probléma. Hát ez pont úgy van,
megjelenik a probléma, hogy jaj, hát hangosak ezek a rendezési igen. munkálatok. Hát amikor én oda költöztem, akkor én ezt tudtam. Tehát most ez is demagóg természetesen az én oldalamról is a megközelítés, de ez a vasút, ez gyakorlatilag ennek működni kell. Tehát most nem csak azért, mert mi üzletet és pénzt akarunk keresni, nem mi egy szolgáltatást nyújtunk a magyar gazdaság számára, de emellett még ugye azért vannak környezetvédelmi aspektusok is, és itt ugye egész Brüsszelig mehetünk előre, vagy magyar kormány törekvések irányába, ugye a dekarbonizációs célokkal kapcsolatban. Tehát ezt is meg kell fontolni, ugye, hogy 2050 erre a Európai Unióban a teljes közlekedésnek a szén-dioxid kibocsátását nullára kell levinni. Ez azt jelenti, hogy meg kellene duplázni a vasúti forgalmat. Magyarországon van egy rövidebb távú cég, 2030-ra a jelenlegi 50 millió tonnát föl kellene vinni 20 millió tonnával. Tehát ez egy majdnem megduplázása lenne a forgalomnak. Na most ehhez nagyon-nagyon sok szabályozást kell, és hát akkor ilyen mondjuk érzékenységeket, hogy a rendezőpályaudvarokat fedjük be, vagy vigyük el a föld alá azért, hogy a pályaudvarok környékén ne zavarjuk a lakosokat. Én azt gondolom, hogy itt el kell dönteni, hogy most